jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Jó Tanács című műsorunk következő részében. És hát, ahogy már hetek óta követik ezt a Műsor tudják, hogy Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvével foglalkozunk, illetve ezt ismertetem a kedves hallgatóknak. Onnan folytatjuk, ahonnan ezelőtt 2 héttel abba hagytuk. A lehetséges befelé fordulás, amivel az arra hajlamos foglyok a tábor életet megélik, oda vezethet, hogy az adott, jelen idejű lét ürességéből és sivárságáiból, a szellemi szegénységből az ember a múltba menekül. A jelenről megfeledkezik, s fantáziáját minduntalan emlékfoszlányok foglalkoztatják, ám nem életének nagy élményei, sokkal inkább hétköznapi események. Sokszor a legjelentéktelenebbnek tűnő dolgok, korábbi életének apró történései azok, amelyek körül gondolatai többnyire keringenek. Megszépülve elevenednek meg a foglyokban ezek a fájdalmas visszaemlékezések. Az adott környezettől s a jelentől elfordulva a múltba tekintő lelki élet sajátos jelleget ölt. A fogság előtti világunk, akkori életünk hihetetlenül távolinak tűnik. Vágyakozva éljük át gondolatban a legapróbb mozzanatokat. Villamossal utazunk, hazaérünk, kinyitjuk a lakásajtaját, csöng a telefon, az ember felemeli a kagylót, villanygyújt. Az emlékezés ilyen, látszólag megmosolyogni való részleteiben ringatóznak a fogoly gondolatai. Igen, az ilyen fájdalmas emlékek a könnyekig meghatnak bennünket. Az intenzív belső életre való hajlam, ami néhány fogoly esetében jól megfigyelhető, a művészet és a természeti szépség intenzív átéléséhez vezet, valahányszor erre alkalom nyílik. Ezen élmények intenzitása odaig erősödhet, hogy az egész környezetet s a minden mozzanatában borzasztó szituációt teljességgel elfeledteti. Ha valaki látta volna elragadtatástól sugárzó arcunkat, amint egy rabszállító transport vagonjának rácsos ablakán keresztül egy bajor táborba tartva, Auschwitz pályaudvarán felnéztünk a salzburgi hegyekre, amelyek csúcsai éppen a lemenő nap fényében ragyogtak, álmában sem gondolta volna, hogy olyan emberek arcát látja, akik gyakorlatilag már befejezetnek tekintik az életüket, s ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, magával ragadta őket a természet azon szépségének látványa, amit éveken át nem volt alkalmuk élvezni. S míg a táborban, munka közben is előfordult, hogy egyik-másik fogoly alkalomattán felhívta a mellette robotoló bajtársa figyelmét egy-egy lenyűgöző látványra, ami olykor feltárult előttünk. Talán egy bajor erdő kellős közepén, ahol a magas fa törzsek között épp úgy világlottak át a lemenő nap sugarai, mint Dürer ismert akvareljén. Vagy például emlékszem egy esetre, egy este, amikor a munkától halálos fáradtan, a leveses csajkákat a kezünkbe tartva, már a barakkokban a földön elnyújtózva feküdtünk, s akkor berontott egy bajtársunk, hogy azonnal siessünk a felvonulási térre, bármennyire is fáradtak vagyunk, s akármilyen hideg is van, mert nem mulaszthatjuk el a lemenő nap szépségének látványát. S amikor aztán kint megláttuk a nyugaton komoran tornyosuló, gomolygó felhőket, s az egész horizontot benépesítették a különböző formájú és minduntalan változó felhőgomolyagok, fantasztikus alakok bukkantak fel földön túli színekben pompázva, az acélkéktől a vérvörösen izzó pirosig, s alatta éles kontrasztként a tábor szürke és sivár földkunyhói, a sártor ragacsos felvonulási tér, amelynek pocsolyáiban az ég parazsa tükröződött, akkor percekig tartó elragadtatott, néma csodálat után egyikünk csak annyit mondott, milyen szép is lehetne a világ. Vagy állsz az árokban, dolgozol. Szürkén dereng körülötted a hajnal, szürke fölötted az ég, szürke a hó a fakó félhomályban, bajtársaidat szürke rongyokba öltöztették, s az arcuk is szürke. Újra felveszed a beszélgetés fonalát a szeretett lénnyel, vagy ezredszer sorolod el panaszaidat és küldött kérdéseidet az ég felé. Ezredszer vívódsz egy válaszért, ezredszer keresed szenvedésed és áldozatod magyarázatát, lassú haldoklásod értelmét. És amikor utoljára tiltakozol a rád váró vigasztalan halál ellen, Hirtelen azt érzed, hogy szellemet fölébe kerekedik a téged körülvevő szürkességnek, s a tiltakozásnak ebben az utolsó pillanatában érzed, amint szellemed áthatol ezen az egész kilátástalan és értelmetlen világon, s a végső értelmet kutató kérdéseidre végül valahonnan újongva felharsan a győzedelmes igen. És ebben a pillanatban egy távoli parasztanya egyik ablakában fénysugár villan. A tanya úgy áll a horizont peremén, mint valami kulissza a bajortáj derengő hajnalálak, vigasztalan szürkességétől körülvéve, és fény világlik a sötétségben. Nos, ezúttal is már órák óta csákányoztad a fagyott földet, éppen most haladt el előtted az őr, hogy újra gúnyolódhassék rajtad, s újra hozzálátsz, hogy folytasd képzeletbeli párbeszédet a szeretett lénnyel. Egyre inkább az az érzésed, hogy ő valóságosan jelen való, azt érzed, itt van. És azt gondolod, meg is érintheted, csak ki kell nyújtanod a kezet, hogy megfoghassd a kezét. Egészen hatalmába kerít az érzés. Ő itt van. És ekkor, ugyanabban a pillanatban, mi ez? Hangtalanul ide röppen egy madár, s közvetlenül mellette telepszik le a rögre, amit te lapátoltál ki az árokból, s rád tekint rezzenéstelenül, csak néz mozdulatlanul. Fentebb a művészetről beszéltünk. Művészet a koncentrációs táborban. Ilyesmi is létezhet? A válasz attól is függ persze, hogy mit tekintünk művészetnek. Akárhogyan is, időnként még improvizált kabari előadásokra is sor került. Átmenetileg kiürítünk egy barakkot, összehordunk vagy septében összecsászolunk néhány fapadot, majd összeáll egy program, s este eljönnek azok, akiknek a táborban viszonylag jól megy a soruk. A kápok vagy azok a lágermunkások, akiket nem rendelnek ki külső munkára. Jönnek, hogy egy kicsit nevessenek vagy sírjanak, minden esetre, hogy egy kicsit felejtsenek. Néhány elénekelt dal, néhány elhangzó vers, néhány előadott tréfás jelenet, amelyek nem egyszer a tábori élet szatirikus megjelenései, ilyesmi hivatott arra, hogy egy kis feledést hozzon. S valóban hoz is. Olyannyira, hogy némely nem prominens jelenlévő a tábor átlagos foglyai, akik a nap fáradalmaival, mit sem törődve maguk adják elő a műsorszámokat, még azt sem bánják, hogy lemaradnak a levesosztásról. Igencsak irigylésre méltó helyzetbe került, akinek kimagaslóan jó énekhangja volt. Például a félórás ebédszünetben, amelyben még a tábori tartózkodásunk kezdetén a munkahelyünkön egyáltalán levetést osztottak, nos, az ebédszünetben összegyülekezhettünk egy még el nem készült műhelycsarnokban. Amikor a csarnokba léptünk, mindannyian kaptunk egy merőkanyálnyi felvizetett levest, s míg azt mohon szürcsöltük, egy bajtársunk felállt egy hordóra, s olasz áriákat adott elő nekünk. Miénk volt a zenei élvezet, ő pedig garantáltan dupla adag levest kapott cserébe, mégpedig az aljáról, azaz még néhány szemborsó is volt benne. Dicséret azonban nem csak művészetért járt a táborban, hanem tetszés nyilvánításért is. Én legalábbis az egyik kápónál protekcióra tehettem volna szert, szerencsére nem kellett igénybe vennem, ő volt a legrettegettebb az egész táborban, minden bizonnyal több oka is volt annak, hogy általában gyilkos kápó néven emlegették. S hogy miért nyerhettem el volna a jó indulatát? Egy este az a hihetetlen megtiszteltetés ért, hogy meghívtak a tábornak ugyanazon szálláshelyére, ahol korábban a már emlegetett spiritista szeánszra is sor került. Ismét valamiféle csevegés folyt a főorvos intim társaságában, s mint korábban, most is az az egészségügyi altiszt messze menően illegális jelenlétében. S amikor a gyilkos kápó váratlanul belépett a terembe, azt a felkérést kapta, hogy ugyan olvasson föl néhányat legkedvesebb versei közül, amelyeknek híre már az egész tábort bejárta. Nem kérette kétszer magát, menten előhúzott egy naplószerű könyvecskét. S hozzálátott, hogy felolvassa abból szánypróbálgató költészetének néhány darabját. Véresre kapartam az ujjaimat, nehogy nevetésben törjek ki egyik szerelmes verse hallatán, ami azonban minden bizonnyal az életemet mentette meg. s mert még mindezen túl a tetszés nyilvánítással sem fukarkodtam, akkor is biztos lehettem volna életem megmentésében, ha az ő munkafelügyeletre kellett volna dolgoznom, amire mindeddig egyetlen egyszer, egyetlen egy napig került sor, de az az egyetlen egy alkalom is épp elég volt nekem. Minden esetre jól jöhetett még, ha a gyilkos kápó valamilyen pozitív megnyilvánulásáról jegyezte meg az embert. Így aztán tapsoltam, ahogy csak tudtam, pedig a gyilkos kápó szerelmes verseinek még azok voltak a legkevésbé nevetséges vonásai, hogy mindig ugyanazokat a szavakat rímeltette egymásra. Szerelem vágy és vágy, szív és fájdalmas szív. Egészében véve természetesen minden lágerbéli úgynevezett művészeti tevékenység teljességgel groteszk volt, igen, valójában azt kell mondanom, hogy mindazok az élmények, amelyek valamilyen művészi törekvéssel fügtek össze, igazán abból a kísérteties kontraszthatásból adottak, ami a bemutatott alkotások és a háttérű szolgáló vigasztalan lágerélet ellentétéből fakadt. Soha nem fogom tudni elfelejteni, hogyan ébredtem az Auschwitzban töltött második éjszakán, a teljes kimerültség kiváltotta mély álmomból, énekszó ébresztett. Blokkfelelősünk rendezett közvetlenül a barak bejáratánál levő kamrájában valamiféle ünnepséget, s részeg hangok, slágermelódiákat bömböltek. S aztán hirtelen minden elcsendesedett. Felsírt egy hegedű hangja, s egy végtelenül szomorú, ritkán játszott, különös tangó dallama hallatszott. A hegedű sírt, s bennem vele zokogott valami. Mert ezen a napon volt valakinek a születésnapja, ez a valaki az auschwitzi tábor, valamelyik barakjában feküdt, talán csak néhány száz, esetleg néhány ezer méter távolságra tőlem, s mégis elérhetetlenül. Ez a valaki a feleségem volt. A kívülálló számára már az is minden bizonnyal teljességgel meglepő, hogy a koncentrációs táborban létezhet olyasmi, mint a természet szépségének vagy a művészet élményének átélése, ez azonban még hihetetlenebbül hangozhat, ha azt mondom, hogy humornak sem voltunk hiány. Magától értetődően csak nyomokban, s akkor is természetesen csak másodpercek vagy percek erejéig. A humor is a lélek egyik fegyvere a megmaradásért folytatott harcban. Valamennyien tisztában vagyunk vele, hogy alig van az emberi létben még egy olyan hatásos eszköz, aminek segítségével eredményesebben tudunk távolságot teremteni, saját körülményeink is önmagunk között, aminek révén nyomorúságos helyzetünk fölé kerekedhetünk, még ha csak másodpercekre is, mint a humor. Barátomat és kollégámat, aki heteken át mellettem dolgozott az építkezésen, kitartóan szoktattam a humorhoz. Egyszer azt javasoltam neki, kötelezzük magunkat kölcsönösen arra, hogy kitalálunk naponta legalább egy vidám történetet, méghozzá olyat, ami valóban megtörténhet velünk egyszer, ha majd kiszabadulunk és hazatérünk. Ő sebész volt, asszisztensiként dolgozott egy kórház sebészeti osztályán. Így például egyszer megkíséreltem azáltal nevetésre bírni, hogy kiszíneztem neki egy jelenetet. Képzelje el, hogy egyszer, majd hazatérése után újra folytathatja korábbi tevékenységét anélkül, hogy a táborban felvett valamennyi szokásától meg tudott volna szabadulni. Ehhez előjáróban azt kell tudni, hogy a munkahelyünkön a felügyelő, különösen ha az építésvezető közeledett, hogy ellenőrizzen bennünket, úgy igyekezett még idejében felgyorsítani a tempót, hogy mozgás-mozgás kiáltással sarkalta még gyorsabb munkára a foglyokat. És most azt mesélem a bajtársaimnak, képzeld el, hogy egyszer újra ott állsz a műtőben, egy hosszadalmas gyomorműtétet végzel, s akkor ezzel a kiáltással ront be egy műtősegéd. Mozgás. Mozgás, hogy jelezze, közeledik a főorvos, jön a főnök. Gyakran maguk a bajtársak is kitaláltak hasonlóan mulatságos, a jövőben majd lejátszódó történeteket. Elképzelték például, hogy egyszer majd egy társaságban, egy vacsora meghívás alkalmából magukról megfeledkezve arra kérik a házasszonyát, mint itt a munkahelyünkön, delente a kápót, hogy a tél aljáról merje számukra a levest, hadd kerüljön tányérjukba néhány szem borsó, vagy talán akár még egy fél krumpli is. Egyfajta trükk ez. A humor kikényszerítése annak kísérlete, hogy a szenvedést valahogy könnyebben fogjuk fel. Egyfajta életművészet ez. az arra való törekvés, hogy a dolgokat valahogy a humor látószögéből szemléljük. A beállítódás az ilyenfajta életművészet gyakorlására táboréletben is lehetséges, épp azáltal, hogy ez az életforma tele van kontrasztokkal, a kontraszthatások érvényesülésének pedig van egy bizonyos feltétele. Ha érzékeljük, hogy minden szenvedésünk bizonyos relatív jelleggel bír. Ha metaforával akarnánk kifejezni, azt mondhatnánk, hogy az emberi szenvedés olyan, mint a gáznemű anyagok halmazállapota. Egy bizonyos gázmennyiség minden üveges teret betölt, amibe belepumpálják, legyen az bármilyen nagy, minden esetben egyenletesen és teljességgel kitölti az adott teret. Ugyanígy a szenvedés. Függetlenül attól, hogy milyen nagy vagy mennyire kicsiny, minden esetben kitölti az ember lelkét s az emberi tudatot. Előfordulhat, hogy nagy emberi szenvedés nem önmagában, hanem mint egy relatív élünk meg, s ez fordítva is igaz. A legnagyobb örömet jelentheti számunkra valami, ami önmagában csekélységnek látszik. Hogyan is volt például, amikor Auschwitzból Bajorországba egyik altáborba szállítottak bennünket? Többség feltételezte, pontosabban attól félt, hogy a transport Mülthausen felé tart. Egyre növekedett a feszültség, amikor a vonat ahhoz a Dunahilthoz közeledett, amelyiken túl a vasúti fővonaltól leágazó sinek már csak arra vezettek. Erről tájékoztattak bennünket azok a velünk utazó bajtársaink, akik már több éves lágerélet tapasztalatával rendelkeztek. Mindazok számára, akik ilyesmit vagy ehhez hasonlót még soha nem éltek meg, elképzelhetetlen az a valóságos örömtánc, amit a foglyok a vagonban jártak, amint egyértelművé vált, hogy a transportot csak másfelé irányították, s hogy az milyen volt, amikor megérkeztünk a fióktáborba, egy-két napon és három éjszakán át tartó utazás után. A kisfogoly szállító vagon padlóján nem volt annyi hely, hogy mindenki guggolhasson, a többség kénytelen volt állva megtenni az hosszú utat, s arra is csak keveseknek volt módjuk, hogy egymás turnusokban váltva a ritkás vizelettől bűzlő szalmán kuporogjanak. Teljesen kimerülten érkeztünk meg. A régebbi táborlakóktól származó első fontos információ azonban mégis eljutott hozzánk, hogy ebben a viszonylag kis táborban nincs kémény, ami azt jelenti, hogy nincs krematórium, tehát nincsenek gázkamrák sem. Ebből az is következett, hogy a megromlott egészségi foglyokat nem tudták azonnal elgázosítani, hanem csak akkor, ha összegyűlt a kellő számú beteg, akikből az Auschwitzba tartó szállítmányt össze lehetett állítani. Ezáltal az ilyen irányból fenyegető életveszély legalább veszített félelmetes közelségéből. A fölötti örömteli meglepetésünk, hogy ez a lehetőség megadatott nekünk, s beteljesült, amit auschwitzi blokk felelősünk kívánt, hogy tudnélik a lehető leggyorsabban olyan táborba kerüljünk, amelyikben nincs kémény. Ez az örömteli meglepetés jókedvre hangolt bennünket. Igen, jó hangulatunkban nevettünk, stréfálkoztunk, mindazok ellenére, ami az elkövetkező órákban még várt ránk. Hiába számolták minduntalan újra a transportunkkal újonnan érkezett foglyokat, egy fő hiányzott. Addig kellett az esőben és a hideg szélben a felvonulási téren állnunk, amíg a hiányzó foglyok meg nem találták. Végül egy barakban bukkantak rá, ahol a kimerültségtől mély álomba zuhant. Ezután a hosszadalmasan elhúzódó létszámellenőrző sorakozóból büntető sorakozó lett. A föntebb ábrázolt hosszú és keserves út minden kiált megpróbáltatás után egész éjjel, másnap délelőttig ott kellett állnunk, átázva és átfagyva a felvonulási téren. S mégis semmi más nem éreztünk, csak örömteli izgalmat. Mert ebben a táborban nem volt kémény, Auschwitz pedig messze volt. Kedves hallgatók, innen folytatjuk majd két hét múlva. Áldott nagy hetet kívánok önöknek, és örömteli húsvéti ünnepeket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nyázba borult Isten csillagvára, függönyt vont a mennek ablakára. Meghalt, meghalt az ártatlan bárány, vértől az út szent keresztül tár. temetésre lejött a mennyország. Könyvtől áznak az angyali urcák. Sír zakog a fia vesztett körle, égig író szűz anya keserve. Bánatár jó bekerített engem, feneketlen.